Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A mai adásunkban foglalkozunk a világ sportéletét megrázó doppingbotránnyal, amely akár azzal is járhat, hogy az orosz atléták nem utazhatnak el a riói olimpiára. Emellett interjút hallhatnak Kis Lászlóval, a magyar úszó válogatott szakvezetőjével, és Kammerer Zoltánnal, a Győr háromszoros olimpiai bajnok kajakozójával. Tartsanak velük!
Öt karika, úton Rio felé.
Minden korábbinál súlyosabb csalások és különféle egyéb visszaélések történtek az orosz sportéletben. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA, az Orosz Atlétikai Szövetség és az ország atlétáinak eltiltását javasolta a hét elején. A 350 oldalas vizsgálati dokumentum örökös eltiltást javasol 5 versenyzőre, 4 edzőre és az Orosz Szövetség egyik munkatársára. A bizottság állításai közül az egyik legsúlyosabb az, hogy az orosz kormány megfélemlítette a moszkvai laboratóriumot, amely Vitali Mutko sportminiszter nyomására bizonyos doppingmintákat manipulált. A botrányt a német ARD televízió műsora robbantotta ki tavaly decemberben. A részben titokban rögzített kép- és hangfelvételek az államilag támogatott doppingrendszert, a pozitív tesztek eltusolását és a korrupciót is kulcsfontosságú tényezőként jelenítették meg az orosz sportolók eredményeiben. Moszkva visszautasította a vádakat, de később folyamatosan jelentették be ismert és sikeres atléták doppingvétségeit és büntetéseit. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, most egy hetet adott az orosz szövetségnek, hogy tisztázza magát a WADA vádjai alól. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség kedden felfüggesztette a moszkvai laboratórium akkreditációját. A magyar antidopping csoport vezetője az Inforádiónak arról beszélt, hogy nem csak Oroszországban folyhatott államilag támogatott doppingolás. Tiszeker Ágnes megtisztulást sürget, de nem látja tökéletesen kivitelezhetőnek a folyamatot a riói olimpiáig.
Nem mondanám, hogy meglepődtem, de azért nagyon megrázó volt, és nagyon sokkoló volt. Nagyon-nagyon meg kell tisztulnia mind a sportnak, mind egyes országoknak doping ellenőrzés szempontjából. Ezt azért mondom így, hiszen a vizsgálóbizottság elnökének, Rick Pavlovnak a szájából az utolsó mondat ugye úgy hangzott, hogy Oroszországban nem csak az atlétika van bajban ezzel a fajta szisztematikus doppingolással vádolva, hanem más sportágak is, viszont a világban más országokkal is van probléma. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a rendszer hitelességét vissza tudjuk állítani, és azoknak az embereknek, akik tisztán és becsülettel végzik a munkáját, a megbecsülését visszaállítsuk, mert ezzel az egész rendszer és sportágak sározódtak be, nagyon-nagyon keményen el kell járni a WADA-nak, és bizony igencsak meg kell tisztulni a országoknak és sportágoknak. Nagy feladat lesz, én azt gondolom, hogy a lavina még csak most indult el, ezzel a megrázó bejelentéssel kezdődött, de sok-sok meglepetés fog még érni minket, és bizony sok fej ki fog cserélni a rendszerben.
Van elegendő kapacitás mindenkinek, minden laboratóriumnak, minden doppingellenes szervezetnek a vizsgálatára, ellenőrzésére?
Kell, hogy legyen ilyen kapacitás, hiszen azzal, hogy egy labor WADA akkreditált labor, ezzel valahol a WADA felelősséget vállal ezért a laborért, összesen 35 van a világon. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű lesz, de kell, hogy legyen kapacitás, kell, hogy legyen rá forrás, és nincs más lehetősége a WADA-nak is, mint keményen lecsapni és keményen ellenőrizni. Egyébként mi már mint dopingellenőrző szervezet ezt a szigort és ezt az ellenőrzést éreztük, hiszen ebben az évben auditált minket a WADA, éreztük szinte már az ellenségességig menő hangulatban, kérték be minden egyes tevékenységünknek a legapróbb bizonyítékát, dokumentumát, háttéranyagát, tehát egy nagyon komoly auditon mentünk keresztül. Örömmel mondhatom, hogy mi teljes egészében megfeleltünk ennek az auditnak, úgyhogy a Magyarország és a Magyar Nemzeti Dopingellenőrző Szervezet megkapta az úgynevezett fullikon, tehát a teljes megfelelőségi státuszt, de éreztük, hogy ezt most nagyon-nagyon komolyan és nagyon aprólékosan végzi a WADA. Nyilván ők már tudták azt, hogy mindezt miért csinálják. Át kell menni ezzel minden országnak, minden nemzeti dopingellenes szervezetnek és minden WADA akkreditált labornak. Muszáj, másképp nem tud a rendszer egységesen, standard körülmények között minden sportolóra egyformán vonatkozva működni, úgyhogy muszáj, hogy tisztuljon és tiszta legyen. Hogy ez befejeződik-e a riói olimpiáig, azt nem. Azért az nagyon nagy falat, nagyon nagy munka, de meg kell történnie, és nyilván azokkal az országokkal és azokkal a sportágakkal fogják kezdeni, akik körül a gyanú nagyon erős, hogy dopingolnak. Kenya egészen biztos, hogy élen szerepel az ellenőrizendő országok körében, lehetett hallani Jamaikát, ott is azért voltak már problémák, de lesznek még országok, én azt gondolom, akik itt látókörbe fognak kerülni.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping Csoport vezetőjét hallották. Dénes Ferenc sportközgazdás szerint alapvetően újra kellene gondolni a doppinghoz való viszonyt.
Egyre inkább azt gondolom, hogy a közvélemény sejti, tisztában van azzal, hogy ezek a sporteredményeket, amit manapság látunk a televízióban, elérhetetlenek valamilyen külső segítség nélkül.
Bár ugye a külső segítség még a legális teljesítményfokozásban is kimerülhet néhány esetben, az ön véleménye szerint az esetek többségében nem?
Az, hogy kicsit edzünk többet, intenzívebben, szerintem ez a korszaká járt. És persze nem erről van szó. Itt a sérülések megelőzéséről, annak kezeléséről, a rehabilitációs folyamatok felgyorsításáról. Tehát amikor a teljesítményfokozásról beszélünk, egy olyan komplex rendszerről beszélünk, aminek óriási laboratóriumi és óriási tudományos háttere van. Hogy hol a határ ezek között, amikor azt mondjuk, hogy hú, ez még pont belefér, ennek már pont nem fér bele, nagyon szűk, és azt gondolom, hogy az egész rendszert, az dopinghoz való egész viszonyunkat újra kellene gondolni.
Oroszországnak mekkora presztízsveszteséget jelenthet az elmúlt hónapok eseménysorozata a mostani fejleménnyel bezárólag?
Oroszországban nagyon rájár a rúd, és azon el lehet vitatkozni, nem csak én mondom, hiszen számos elemző világpolitikai összefüggésben helyezi ezt az ügyet, hogy ez vajon tisztán a sportról szól, a tisztán sportpolitikáról szólnak ezek az Oroszországot érő támadások, vagy pedig egy tágabb világpolitikai összefüggésbe kell helyezni, hajlok, hogy ez utóbbira, hiszen azért itt nagyon kényes nemzetközi helyzet van, sokféle érdek és értékrendszer ütközik a világ számos pontján, de ebben nem akarom mentegetni az orosz sportpolitikát. Bizonyítékom nincs, illetve hát most én is olvasom ezeket, amiket mindenki más. Az én világképembe bőven beletér, hogy az oroszok, mint oly sok más nemzet is, megszegik a szabályokat.
Anyagilag milyen következményekkel járhat mindez?
A közvetlen hatás az, hogy nyilván az orosz sportnak kívül rossz lesz a pénzügyi helyzete, nem fogják őket hívni, meghívják bármilyen versenyre, jóval alacsonyabb áron fogják a professzionális sportolókat hívni, nyilván itt atlétikáról gondolkozva. Lehet egy általános támadás, amiben mondjuk akár még az ilyen pontozásos sportágokban is jelentősen romolhat a helyzetük, ezek a közvetlen hatások. Közvetetten persze, mint úgy általában a sportmárka értéke, hogy vajon Szocsi kapcsán beszélgettünk az Inforádióban is arról, hogy ha valamilyen bizonytalan, nem jó, nem egyértelmű pozitív világképek kapcsolódnak hozzá, sokkal nehezebb eladni. Például a sportrendezvényeket, a sportjogokat, a turisztikai, sportturisztikai szolgáltatásokat, messze nyúló hatások ezek, de közvetetten előbb-utóbb megjelenhetnek ezek is.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották.
Öt karika, úton Rio felé.
Elégedetten értékelte a magyarok szereplését az úszó világkupa sorozat után Kis László szövetségi kapitány. Az összetetben ismét hosszú Katinka végzett az élen, Jakabos Zsuzsanna harmadik lett, míg Verrasztó Dávid hiába győzött az összes helyszínen 400 vegyesen, a férfiak rangsorában leszorult a dobogóról. A szakvezetővel beszélgettünk.
Minden idők legjobb világkupa szereplésén vagyunk túl. Külön dicséret hosszú Katinkának, aki a utolsó dubai állomáson még két országos csúccsal is meglepett mindenkit. Nagyon-nagyon komolyan és keményen versenyezte végig az egészet, és én azt hiszem, hogy a hölgyeknél aratott negyedik alkalommal dicsőséges első helye mindenképpen elismerést érdemel, és hát ezen belül külön örülök annak is, ugye, hogy Jakabos Zsuzsa szintén az előkelő harmadik helyet is meg tudta fogni. Sajnálom Verrasztó Dávidot, aki negyedik lett, én azt hiszem a magyarok jól szerepeltek. Bicónak a helyezésével is.
Mennyire látszik már most, hogy a következő év hogyan nézhet ki? Mennyire bízza az úszókra, mondjuk akár hosszú Katinkáékra a Rio előtti felkészülést, és mennyire fogja a kezüket?
Hát én mindig az edzőkkel próbáltam megoldani azokat a dolgokat, amik elsősorban fazont adtak az egész éves versenyre, hogy mikor legyen a magyar bajnokság, mennyivel előbb legyen a magyar bajnokság a nagy verseny előtt, tehát nyugodtan mondhatom, hogy jövőre is így van, jövőre tavasszal van a magyar bajnokság. Áprilisban nem egy hetes, hanem négy napos versenyt rendezünk magyar bajnokság címén Győrbe. Arra egy hónapra rá májusban a londoni Európa bajnokság, és ez tulajdonképpen az utolsó lehetőség arra, hogy a kvalifikációs szinteket elérjük. Ezért a magyar bajnokságon elsődlegesen többek között az a, hogy a minél többen ússzák meg egyrészt az A szintet, mert az a biztos, mert a B szinttel egy részét, mint ahogy már Londonban is a Nemzetközi Úszószövetség az eredményesség és a finapontok alapján levágta, tehát itt a létszám is nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségben képviseljük a magyar úszósportot, ugyanakkor az is nagyon jó, hogyha minél több A szintes versenyzőnk van, mert ugye A szinttel két versenyző indulhat, B szinttel csak egy. Éppen ezért többek között a magyar bajnokság bajnokságon az egyik fő feladat lesz az is, hogy azokba a váltókba, így a férfi 400-as vegyes váltó, ugye, ami sajnos nem kvalifikálta magát azért, mert kizárták az előfutamba, a világbajnokságon pedig döntőbe került a csapat, nem is akármilyen idővel, azért mindenképpen a magyar bajnokságon, illetve az Európa bajnokságon a váltókra is rá kell, hogy menjünk, hogy ne csak egyéni számokba, hanem váltó számokba is tudjanak a mieink indulni. Az olimpia előtt lesz egy hónappal a Budapest bajnokság, a keret, a fazon megvan, ezt az edzőbizottságon is megbeszéltük az edzőkkel, tehát maga a lehetőség arra, hogy a Riói olimpián is jó szerepeljünk, megvan. Most nem nagyon sokan jelentkeztek, hogy így mondjam, a riói tesztversenyre. Elég sok probléma van a brazil rendezéssel kapcsolatosan. Ennek ellenére azért egy vagy két versenyző úgy néz ki, hogy kimegy Rióba a tesztverseny idejére, ami a magyar bajnokságot követő héten van. Itt legfeljebb az uszodát kell elsősorban megismerni. Az időpont arra, hogy mikor utazunk Rióba, már megvan. Tehát én azt hiszem, hogy az bőven elég lesz arra, hogy akklimatizálódni is tudjunk. Másrészt pedig az edzőtáborok, ami a legfontosabb a felkészülésbe, elsődlegesen a floridai edzőtáborokra irányul, mert Florida ilyen szempontból egy hasonló környezet és lehetőség időeltolódás szempontjából is Rióval, úgyhogy mindenképpen készülünk rá. Ami a végén majd nagy problémát jelent, és ennek megfelelően nagyon bízom benne, hogy lehetőség lesz rá, hogy ugye az eltolódásnak megfelelően Rióba este 10 órakor rendezik a döntőket, amit még nem a magyar, hanem a világúszó sportja nem próbált ki, és azért ez egy nehéz dolog lesz, hát a 10 órakor kezdődő verseny általában ugye 2-2,5 óra szokott lenni, éjjel 12:30 körül lesznek vége a versenyek, akit még elvisznek dopingvizsgálatra, még később fog tudni ágyba kerülni, és másnap délben már megint úszni kell, tehát ez megpróbálunk egy olyan lehetőséget kialakítani, amiben ilyen késői időpontokban is kell, hogy tudjanak teljesítményt nyújtani. Ugye ez a televízió nagy hatalma a televíziós közvetítések miatt. Ilyen későn rendezik a versenyt, ami eddig az olimpiák történetét a soha nem volt.
Kis Lászlót, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitányát hallották.